szeretnék arról szólni, vajon miért hangzik az evangélium. Ha ezt a kérdést feltesszük, és választ is szeretnénk rá kapni, bizonyára a következőket hallanánk. Bűneink bocsánatáért, hogy örömünk és békességünk legyen, természetesen örök életünkért. Vajon ezek a válaszok hamisak? Nem. Azonban, ha a kérdésekre adott válaszokat jól megvizsgáljuk, meglátjuk, hogy azok teljesen az ember hiányosságára teszik a hangsúlyt. Figyeljük csak meg még egyszer, hogyan fogalmaztunk. A bűneink, az örömünkért, a békességünkért, az üdvösségünkért hangzik az evangélium. És hirdetjük és halljuk az evangéliumot, az örömüzenetet azzal a hangsúllyal, hogyha mindezekre szüksége van valakinek, jöjjön Jézus Krisztushoz és megkapja. Természetesen ebben semmi kivetnivaló nincs. Azonban meg kell látnunk, hogy ezek teljes mértékben emberi szempontok. Az evangéliumnak, az örömüzenetnek az ember szempontjából való megvilágítása. De vajon az evangéliumnak csak emberi oldala van? Csak emberi szempontok léteznek? Vajon nincs isteni oldala? Ha a Szentírást olvassuk, meglátjuk, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Nézzük meg Isten igéje alapján, vajon Isten mire helyezi a hangsúlyt az evangéliummal kapcsolatban? Vajon miért hirdette bemerítő János, vagy ahogy gyakrabban halljuk, keresztelő János, az Isten beszédét? Vagy maga Isten fia, Jézus Krisztus, amikor 2000 évvel ezelőtt itt járt a földön? Vagy miért hirdették maguk az apostolok? A Máté evangéliuma 3. részének 2. versében ezt olvassuk. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, a mennyek uralma. Nézzük meg tehát, mi ennek az örömüzenetnek a tárgya, amit bemerítő János hirdetett. Térjetek meg! Miért? Mert elközelített a mennyek országa. Látjuk, hogy a megtérés célját a mennyek országával határozza meg bemerítő János. Emlékezzünk, hogy az elején az evangélium hirdetésénél az emberi hiányosságokra helyeztük a hangsúlyt. Azért kell megtérnem, mert bűnbocsánatra, örömre, békességre, örök életre van szükségem. De most látjuk, hogy bemerítő Jánoson keresztül Isten a mennyek országára helyezi a hangsúlyt. Térjetek meg! Miért? Mert elközelgett a mennyeknek uralma. Nézzük tovább. Bemerítő János után jött az Úr Jézus Krisztus. A János evangéliuma 3. rész 3. versében azt mondja az Úr Jézus Nikodémusnak, a zsidók főemberének. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Figyeljük csak jól meg! Miért kell újjá születni? Azért, hogy a bűneim meg legyenek bocsájtva? Vagy hogy örömöm legyen? Vagy békességem? Erről beszél Jézus Krisztus Nikodémusnak? Nem! Látjuk már, hogy az isteni oldala az evangéliumnak egészen más, mint amit sokszor mi gondolunk vagy hirdetünk, vagy legalábbis túlsúlyban hangsúlyozzuk. Az Úr Jézus Krisztus beszédének fő hangsúlya a királyi uralom. És így a megtérésnek, újjászületésnek a célja az, hogy Isten királyi uralma alá kerülhessek. De ahhoz, hogy ez alá az isteni uralom alá kerülhessek, egy új életre van szükségem. Erről az újjászületésről beszélt az Úr Jézus Krisztus Nikodémusnak, és erre az újjászületésre van nékünk, mindannyiunknak szükségünk, akik Istennek tetsző életet szeretnénk élni. Talán kedves hallgatóimban felmerül a kérdés, az ember, amikor megszületik természetes úton, nem Isten uralma alá születik? Hiszen Isten a világ mindenség ura, és az emberek az ő uralma alatt vannak. Sajnos ez nem így van. hiszen akkor a zsidók főemberének, Nikodémusnak nem kellett volna, hogy azt mondja az Úr Jézus Krisztus, szükség néked is újjászületni, hogy meglásd Isten országát. Ha ez a természetes születésünkkel megtörténne, akkor nem lenne az újjászületésre, egy másik születésre szükség. De erről beszél Pál apostol is az efézusi gyülekezetnek írt levél második rész első verseiben, hogy az emberek természet szerint nem Isten gyermekeinek születnek, hanem a harag fiainak. E világ fejedelme uralma alá születik minden ember, és az ő akarata szerint él, cselekszik, jár, gondolkodik. A levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint. Ez pedig a sátán. Látjuk tehát, hogy az ember a saját akarata ellenére születik meg erre a földre, a sátán uralma alá. És ez alatt az uralom alatt élünk, forgolódunk, testünk kívánságaiban, a testnek és a gondolatnak akarata szerint, egészen addig, amíg egy új születésben nincs részem. Isten azt az életet, amit én a szüleimtől kaptam a természetes születés által, amit a levegőbeli hatalmasság fejedelme alatt élek, nem nevezi életnek, hiszen Isten számára halott vagyok. Isten szemében ez a halál állapota. Ezért Isten előtt nem az az élő ember, aki lélegzik, akinek ver a szíve, és nem az a halott, akinek megállt a szívverése, nem lélegzik többé és eltemetik, hanem az az élő ember, akit Isten ebből a halál állapotából megelevenített Krisztussal együtt. És így ez az ember akár lélegzik, akár meghalt és eltemették, Isten szemében él örökké. Élhetnek emberek milliói Isten nélkül, újjászületés nélkül, mozoghatnak, járhatnak, kelhetnek, élhetik a maguk életét, de Isten szemében ezek halottak. Csendesedjünk el egy pillanatra, és most Isten hadd kérdezze meg tőlünk személyesen, halottak vagyunk, vagy élők? Ha még csak egyszer születtem az én akaratom és beleegyezésem nélkül, akkor Isten előtt még halott vagyok. De az újjászületés nem úgy van, mint a természet szerint való születés. Az újjászületés nem mehet végbe az én akaratom nélkül. Soha nem kerülhetek az ő uralma alá az én beleegyezésem nélkül. Isten nem zsarnok. Gondolom, sokunkban felmerül a kérdés, hogyan lehetséges ez? Ez a kérdés Nikodémusban is felmerült, pedig ő Izrael tanítója volt. Mi módon lehet ez? És mikor az Úr Jézus tanítványainak a mennyek uralmáról beszélt, és hogy kik mehetnek oda be, akkor a tanítványok is megkérdezik mesterüket, kicsoda menekülhet, kicsoda üdvözülhet tehát akkor? És az Úr Jézus azt válaszolja, az embereknél ez lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges. Hogyan? Az evangélium által. Ez Istennek a válasza. Ezért adta ő az evangéliumot, az öröm üzenetet, hogy elérhessen mindannyiunk szívéig az ő üzenete. Hogy lássa meg, egy elveszett ember vagyok nélküle. Halott vagyok az ő élete nélkül. A sátán uralma alatt élek, és senki és semmi nem szabadíthat ki ez alól az uralom alól, csak Isten Jézus Krisztus által. Ezért jött le a mennyből a betlehemi istálóba. Ezért született meg, mint ember fia, hogy ő szabadító lehessen. Csak ő, Jézus Krisztus szabadíthat meg a bűn uralma alól. Ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És ő megtette ezt. Az Úr Jézus Krisztus a halálával megváltott a sátán hatalmától. De Isten nem hagyta a fiát a halálba. Feltámasztotta őt az ő hatalma ereje által. és nem csak a fiát támasztotta fel a halálból, hanem bennünket is, vele együtt. De kik ezek a bennünket is? Ki mondhatja ezt el magáról, hogy ő is meghalt Krisztussal együtt, és fel is támadott vele együtt? Kicsoda? A János evangéliuma első rész 12. és 13. verse adja meg erre a kérdésre mindannyiunknak a világos választ. Valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Figyeljük jól meg Isten válaszát kérdésünkre. Ha valaki befogadja az életébe Jézus Krisztust, az Isten gyermeke lesz. Arra is választ kapunk, hogy hogyan megy ez végbe. Születés által, mondja Isten. De azt is világosan elénk tárja, hogy ez nem a természetes születés, ami férfi indulatából ered, amely vérből való, a testnek akaratából, hanem ez a születés Istenből fakad. Milyen csodálatos evangélium! Milyen drága örömhír ez mindannyiunk számára! És most térjünk vissza az evangélium céljára. Miért hallom én ezt a drága örömhírt? Azért, hogy Istentől megszülethessek azáltal, hogy elfogadom őt, az Isten fiát, Jézus Krisztust az életem irányítójául. Hogy most már ne e világ fejedelme uralma alatt éljek, hanem annak uralma alatt, aki engem megszabadított. És megint látjuk az uralom kérdését. Nikodémus, neked újonnan kell születned, mert ezzel az élettel, amivel rendelkezel, ami testtől született, ami férfiú indulatából, a test akaratából ered, ami nem Istentől született, az nem láthatja meg Isten uralmát, az ő országát. De hozzánk is ugyanígy szól Jézus Krisztus. Értjük, kedveseim, hogy miért kell újjászületnünk? Hogy Isten uralma alá kerülhessünk. És most megint egy kérdést kell föltenni, ami bizonyára kedves hallgatóimban is felmerül. Mikor kerülök én Isten országába, az ő uralma alá? Mikor lesz ez az idő? Sajnálatos, hogy sokan az Isten országát, az ő uralmát, az ő mennyei királyságát kizárólag proféciává teszik, mint ami majd egyszer el fog jönni. Kétségtelen, hogy egyszer majd ez a királyi uralom bekövetkezik látható módon a jövőben ezen a földön. De ez az uralom, ahogy az Új Szövetség ezeket a kifejezéseket használja, Isten országa, mennyek uralma, királysága, a jelen időben most is teljes szellemi valósággal itt van, mint ami a jelenre vonatkozik. Különben hogy is érthetnénk meg azokat a kifejezéseket, amiket Isten közöl velünk? Például, keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Szeretteim, itt az isteni uralomról van szó, nem majd egy jövőben beteljesülő uralomról és helyről, hanem a jelenben, most megvalósuló uralomról. Vagy az Úr Jézus azt mondja a tanítványainak, Isten országa ti bennetek van. Hol van? Emberekben. Milyen emberekben? Kikben? Azokban, akik befogadják életükbe Jézus Krisztust, és kiszabadítja őket a sátán uralma alól. Emlékezzünk vissza az efézusi igeversekre, ahol azt láttuk, hogy minden ember a sátán uralma alá született. És mindaddig ez alatt az uralom alatt marad, amíg Istentől meg nem születik, újonnan nem születik. Bizonyos tekintetben, mint gyermekek, a szüleink fennhatósága alatt voltunk, mint iskolások, tanulók, a tanáraink fennhatósága alatt, mint állampolgárok az állam fennhatósága alatt élünk. De isteni fennhatóság nem volt az életünkben. És hogyan kerülhetünk az isteni uralom alá? Az evangélium által. Ez az evangélium olyan lázadó embereknek szól, akik nem akarták, vagy nem akarják az életüket alávetni az isteni uralomnak, akik visszautasították, vagy visszautasítják Isten uralmát. Kedves hallgatóim, milyen hálásak lehetünk Istennek, hogy ő szól hozzánk az evangélium által. És most hadd kérdezze meg Isten tőlünk személyesen. Elfogadtam már én az ő szavát, az Isten öröm üzenetét? Bár tudnánk most ebben a csendben mindannyian néki válaszolni. Uram, én eddig figyelmen kívül hagytam az én életemben a te drága beszéded. De köszönöm, hogy most szóltál hozzám. Köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztus az én életemért is meghalt. Hogy az ő drága vére az én bűneimet is eltörölte. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet. Köszönöm, hogy engem is feltámasztottál a halálból, a te fiaddal együtt, és kiszabadítottál a sátán uralma alól, és áthelyeztél a te szeretett fiad uralma alá. Köszönöm, hogy befogadhatom az Úr Jézus Krisztust az életembe, és így a te gyermeked lehetek. Köszönöm az új életet, amit te adtál most nékem. Bizonyára sok kedves hallgató örömmel tesz bizonságot velem együtt arról, hogy már elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust. És tudjuk, hogy megbocsájtotta a bűneinket, hogy ő már megváltónká lett. De engedjük, hogy Isten hozzánk is szóljon, akiknek Jézus Krisztus már drága megváltónk. Vajon ez az evangélium azon túl, hogy örök életet adott, bűnbocsánatot, békességet, örömöt? Vajon ez az evangélium a mi életünket csak ugyan áthelyezte az ő uralma alá? Hiszen mi ezért a célért lettünk megváltva, hogy életünk Isten irányítása alá kerüljön. Látjuk már, szeretteim, hogy a megváltásnak nem csak a bűnbocsánat, nem csak az örök élet, az öröm, a békesség a célja, hanem az, hogy az életemet végre Isten irányíthassa, hogy végre az ő országában lehessek, mint engedelmes gyermeke. Nem kisebb és nem kevesebb az evangélium célja. Ez az új szövetség evangéliuma. Nem kevesebbet vár Isten az ő megváltottjaitól, mint hogy amiképpen odaszántuk a mi életünket, tagjainkat, erőnket, időnket a sátán uralma alatt e világ fejedelmének, most, ha Isten megváltott gyermekei vagyunk, ugyanúgy szálljuk oda az életünket, tagjainkat, erőnket, időnket, pénzünket, mindenünket annak a csodálatos uralkodónak, aki úgy szeretett minket, hogy önmagát adta a halálba érettünk. Gondoltunk arra, hogy az a megváltó, akit befogadtunk az életünkbe, ő király akar lenni, hiszen ő nem csak a megfeszített megváltó, hanem ő az, akit Isten feltámasztott a halálból és felemelte a trónra, megkapott minden hatalmat mennyen és földön. Isten úrrá és királlyá tette őt. Ő többé már nem a kereszten függő megváltó. Ő a trónra emelt megváltó. Vajon mindannyiunk életében a trónon ül a megváltó? Kedves hallgatóim, ne gondoljunk többé Isten királyi uralmára úgy, mint ami csak egy profécia. Látjuk, hogy Isten kijelentette az ő igéjében, hogy ha mi üdvösségre jutottunk, Isten trónja belekerül a bensőnkbe, a lényünkbe, hogy ezután az ő királyi uralma alatt éljünk. Természetesen Isten királyi uralmának követelményei vannak azok számára, akik ebben élnek. És sok hívő embernek igen nagy nehézsége támad ezen a téren. Én engedelmeskedni akarok Istennek, de nem vagyok rá képes. Vagy nagyon gyenge vagyok hozzá. Szeretnék rávilágítani, hogy nekünk egy olyan csodálatos Urunk van, aki ezt nagyon jól tudja. Tudja, hogy mi mindnyájan, emberek természet szerint örököltünk egy életet, amely élettel képtelenek vagyunk néki engedelmeskedni, szolgálni. Lehetetlenség az ő királyi uralmában ezzel az élettel élni. Ő ezt nagyon jól tudja. Annyira, hogy kijelenti nékünk embereknek, hogy ez a természet szerinti hústest élet képtelen Istennek engedelmeskedni. Nem is teheti. Éppen ezért ő gondoskodott arról is, hogyha valaki az ő uralma alá akar kerülni, és ez alatt az uralom alatt élni, néki szolgálni akar, ehhez ő biztosítja, ő adja azt az új életet, isteni természetet, amely élet tud engedelmeskedni, tud szolgálni Istennek. Amely élettel élhetek Isten uralma alatt, már most, itt a földön, és majd az örökké valóságban is. Befejezésül egy példával szeretném világosabbá tenni, miért is van szüksége az embernek az újjászületésre, egy új életre ahhoz, hogy Isten uralma alatt élhessen. Sokan szeretik a házi állatot. Vegyük például az egyik leghűségesebbet, a kutyát. A kutyának van egy természete. Ezért természetes, hogy tud ugatni. Ha azt akarom, hogy fusson, fog futni. Bizonyos magasságot át tud ugrani. Betaníthatom, idomíthatom, hogy talán centiméterekkel még magasabbra ugorjon. Betaníthatom, hogy kússzon, vagy vak embereket vezessen. Csodálatos, mi mindenre képes egy kutya. Mindez az ő természetéből fakad. De szeretteim, kérjük meg ezt a kutyát, hogy repüljön egy kicsit fel a levegőbe, mint egy madár. Egy bizonyos magasságra felugrik, de visszaesik. Miért? Mert a kutyának a természete az, hogy mindazt a csodálatos dolgot, amit az előbb felsoroltam, képes megtenni a természeténél fogva, de nem tud, nem képes repülni. És a madár? Mi sem természetesebb, hogy repül? Könnyedén szárnyal a magasban. Nem kell erőlködnie, kínlódnia ahhoz, hogy repülhessen. Ez a természete. Vajon ráismerünk saját magunkra? Az ember problémájára? Az ember természeténél fogva sok mindenre képes. Csodálatos dolgokat tehet. De szeretteim, vajon megértjük azt, amit Isten üzen nékünk? Hogy az én természetemmel képtelen vagyok Istennek élni, szolgálni, engedelmeskedni, egyáltalán az uralma alá kerülni? Ezért szükséges nékünk újonnan születnünk Istentől. Ezért van szükségünk egy új életre, egy isteni természetre, hogy ami az embernek lehetetlen természeténél fogva, hogy keresse Isten akaratát, és ennek az akaratnak engedelmeskedjen, az Istennek mind lehetséges. És megtapasztalhatjuk, amit Pál apostol mondott. Isten országa, uralma nem evés és nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Ha megvalósulhat bennünk az ő uralma, örömünk és békességünk lesz, mint a madár, amikor repülhet. De ha bezárjuk a madarat a karitkába, nem engedjük, hogy ami az ő természete, azt tegye, szomorú lesz. Így vagyunk mi is. Ha nem engedjük az új életet, az isteni természetet működni bennünk, ha a mi akaratainkkal meggátoljuk, hogy ő azt tegye, ami az ő természete, akkor nem lesz örömünk, nem lesz békességünk. Vajon tudott szólni Isten a szívünkhöz, hogy az öröm üzenet az ő csodálatos uralma alá akarja helyezni mindannyiunk életét? Ez az új szövetség evangéliumának a célja.